Na, kedves hallgatóink, el is kezdjük akkor a mai adást. Aki itt van velünk, Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapítója, akivel az első beszélgetést le fogjuk folytatni a Safer Internet Day-ről. Jó estét!
Jó estét!
Hogy van? Egy év eltelt.
Köszönöm, jól, bár nem telt el egy év, csak 6-án fog.
Ja, igen. Na jó, de körülbelül egy éve beszélgettünk utoljára ugyanebben a témában, de akkor tudja, hogy nem tettem fel azt a kérdést, hogy a 21, ugye most kiszámolom, nem egy nagy rocket science, hogyha azt mondom, a 21. Safer Internet Day, akkor 21 éve van ez a rendezvény. Ön azt mondja, hogy 26 éve már elkezdték egy kicsit másabb formában, tehát hogy akkor a média hatása a gyerekekre, illetve a környezetünkre, a fiatalokra. És engem az érdekel, hogy ez a 21 év, illetve 26 év elegendő volt-e arra, ez alatt ez rengetegszer felmerült a kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet az online térben, és hogy mennyire kell komolyan vennünk, vagy a veszélyeit az online térnek. Szóval eljutottunk-e oda, akár szülőként, akár csak egyszerű felhasználóként, hogy az internet veszélyeinek a súlyát felismerjük?
Nem. Ez az egyszerű válasz, és természetesen másfél órán keresztül is tudom mondani, hogy nem. De az az igazság, hogy a felhasználók, az mondjuk úgy, hogy az internettel, informatikával nem igazán sokat foglalkozó embereknek a 90%-a még nem érti, hogy milyen könnyen becsapják az interneten keresztül, milyen gyorsan kap egy olyan vírust, ami a gépe fölött átveszi az irányítást, és mondjuk a bankszámláját lerabolják, netalántán becsapják, netalántán gyerekek zaklatják egymást, netalántán pornográf vagy pedofil programokat terjesztenek, és még nagyon sokáig tudom sorolni a nemeket. Ugyanakkor meg hozzá kell, hogy tegyem, hogy természetesen a közlekedésnél sem mondjuk azt, hogy a közlekedést elátkozzuk, mert a közlekedésre szükség van. Ugyanúgy szükség van az informatikára is, de nagyon sokan visszaélnek vele.
Az idei rendezvényen mire kerül nagyobb hangsúly, a veszélyekre vagy az előnyökre?
Hát mi természetesen azért, mivel nagyon sokan áldozatok, mindig a veszélyekre hívjuk fel inkább a figyelmet, mert az, hogy mennyi előnye van, azt mindenki tudja. Nyilván ezt az adást is nagyon sokan hallgatják interneten keresztül, hogy csak egyetlen egy példát mondjak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a busszal lehet közlekedni, akkor ugyan nem nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy a busz néha el is üt embereket, hanem az, hogy milyen jó, hogy az A pontból a B pontba viszel embereket, vagy adott esetben a kisebb autóknál az ember saját maga vezeti, és oda megy, ahova akar, és meg tud állni ott, ahol akar. Az internetnél egyelőre nincs egészen így. Én ezt nem olyan régen a vadnyugattal hasonlítottam össze. Amikor a fegyvereket kitalálták, akkor az körülbelül 100 évig tartott, ameddig a társadalom a vadnyugatot kilökte magából. A bíróságokon keresztül, a marsalokon keresztül, törvényeken keresztül, és az internet az körülbelül egy olyan 25 éves találmány, és bizony egy vadnyugat van az internet területén, és hogyha a vadnyugathoz hasonlítom, akkor van még 75 év, ameddig nagyjából kilökjük magunkból az ellenállást, a visszaélést, a rablásokat és csalásokat.
Ez bízom benne, hogy nem lesz 100 év, tehát nem lesz ennyi időre szükség. Viszont azt szeretném tisztába tenni, hogy ez nem azért van, mert buták vagyunk, vagy nem azért van, mert valaki, attól, hogy boomer valaki, az nem azt jelenti, hogy nem ért az internethez, vagy nem tud gondolkodni a józan paraszti eszével. Egész egyszerűen a csalók, meg azok a helyzetek, amik alakulnak az interneten, azok előrébb vannak nálunk. Tehát, hogy egész egyszerűen föl kell venni a kesztyűt, és az érdekel viszont, hogy most nem tudom, hogy erről lesz-e majd szó, egyébként az előadók közül, akik ma itt lesznek velünk, ővelük szerintem erről többet fogunk beszélni, de érdekel az, hogy vajon a know-how, az, hogy hogyan használjunk jól internetet, nem csak gyerekként, hanem felnőttként, szülőként, ez megtanulható-e? Tehát, hogy ez nem csak a szokásba beillesztett tüzetes tanulással elsajátítható, hanem egyáltalán egy ilyen mindennapokban használt tudássá tud-e válni?
Hát nézd, a bűnözőknek is megvan pontosan az a tudása, hogy mindig a leggyengébb láncszemet csapják be. Ergo a gyerekeket, illetve a nagymamákat, nagypapákat. De ettől függetlenül tudok 100 példát mondani egy óriási nagy banknak. A biztonsági felelőse mesélte azt, hogy megcsinálták azt a tesztet a saját bankukon belül, hogy írtak mindenkinek egy körülményt, hogy csomagod érkezett, átveheted a portán. Mire leszaladt mondjuk 250 ember, ők meg ott filmezték, és kérdezték, hogy te miért jött le? Hát azért, mert levelet kaptam, hogy csomagom jött, és leszaladt a portán, és nem vetted észre, hogy nem a bank végző internet cím volt? Tehát nagyon könnyű embereket becsapni, tehát nem az volt, hogy mit tudom én, csizmenet bank a e-mailnek a címén, hanem az volt, hogy mit tudom én, csúcsa. És ettől függetlenül a munkatársaik, akiket oktatnak, akik eleve tanultak, akik erre vannak kiképezve, hogy ne hagyják magukat becsapni, hiszen ott nagyon sok ügyfélnek, néha sok millió ügyfélnek a pénzéről van szó. Ennek ellenére nem figyeltek oda, hogy csak a végződés volt egy kicsit más, és attól a pillanattól kezdve lementek. Most, hogyha egy nagymama, nagypapa kap egy e-mailt, telefont, akármit, hogy a unokád bajba van, mert éppen Nyíregyháza mellett elütötte egy autó, és nincs magánál, a mentépen szállítja, küldje gyorsan a vizsgálatra, mit tudom én, 100.000 forintot, akkor a nagymama először érthető módon kétségbe esik, és küldi a 100.000 forintot, és utána fogja csak megkérdezni, hogy de hol van az unokája. Tehát az emberek hiszékenyek, és nem gondolnak arra, hogy a internet ugyanakkor egy nagyon pontos technikai dolog, aminek a leggyengébb láncszeme az ember. Teljesen egyértelmű, az embert lehet becsapni, mert hogyha az internet, a számítógép, a telefon úgy van beállítva, hogy kell hozzá egy PIN-kód, kell hozzá egy jelszó, kell hozzá egy új lenyomat, akkor ő azt elvárja, hogy megkapja, ergo csak és kizárólag mindig az embert lehet becsapni.
Most 2023 fényében azt gondolom, hogy nagyon sok konferencia szólt, és persze fejezetek szóltak az AI-ról, a mesterséges intelligencia, és amiről most beszél, az unokázós csalóknak óriási felületet ad az AI és a deepfake. Nyilvánvalóan ez egy rés a pajzson. Tehát az, hogyha egy idős nénit fölhív az unoka hangján valaki, akkor eszébe se fog jutni az, hogy ez átverés. Most itt az a kérdés, hogy egy alapvető gondolkodást kell átformálni. Tehát itt a kritikus gondolkodás, amihez hozzászokott valaki adott esetben 7-8 évtizeden keresztül, az gyakorlatilag használhatatlanná válik. Hogyan lehet ön szerint egy idős embernek megtanítani újra azokat a szabályokat, amik szerint egyébként már leélte az életét?
Hát az a szomorú hírem, hogy azért nagyon sok embert már egyszerűen erre nem lehet megtanítani, mert egyszerűen aki a korral megy, és mondjuk már 70 éves, ne talán már 80 éves, azoknak ez túl magas. Tehát, hogy azok még hisznek abba, hogy vannak emberi kapcsolatok, hogyha őt felhívják, hogy a unokája bajba van, akkor először az unokáját félti, és annak akar segíteni. De ugyanakkor meg végtelen sok oktatásra van szükség a kimerülésig, mert én sajnos tényleg azt gondolom, látva, hogy a törvényhozás, a különböző nyomozati szervek, a különböző akár civil kezdeményezések is durván mindig egy olyan 8-10 évvel vannak lemaradva a bűnözők mögött. Én tényleg azt gondolom, hogy a 75 év még előttünk van, természetesen remélem, hogy nem. De ettől függetlenül csak akkor lesz rend, amikor például minden számítógépnek ugyanúgy lesz egy rendszáma, mint ma az autóknak van egy rendszáma, amit ne lehessen semmiképpen se kitörölni, nyilván akkor is lesz majd olyan metodika, mint ahogy ma is van olyan, hogy valaki leszereli az autójáról a rendszámot, és áttesz helyett egy másikat.
De ez egy offline tevékenység.
De azért az egy kivételes eset. Tehát normális körülmények között, hogyha mindig látom azt, hogy kitől kapom az e-mailt, kitől kapom a hívást, kitől kapom a feljegyzést, akkor azért sokat fog könnyíteni a együttműködésen meg az internetnek a szabályozásán. Erről egyelőre még csak beszélni se nagyon lehet, mert egyelőre mindenki azt mondja, hogy hogy jövünk mi ahhoz, hogy adjunk minden számítógépnek egy rendszámot. Másik oldalról meg az ipar természetesen azt mondja, de hát tulajdonképpen már most is van minden számítógépnek egy rendszáma, csak vagy látom, vagy nem látom. Tehát, hogy ez még egy nagyon kezdeti stádium.
Önnel esett meg online csalás már? És azért kezdem, hogy ön nem, ezért egy ideje már foglalkozik a témával. Emlékszik-e ilyenre? És ha igen, akkor mi volt a, hát mi volt a hiszékenység
kettőt
oka?
Kettőt tudok mondani. Az egyik az, hogy nem engem, és azért mondom minden tovább nélkül a nevüket, mert egyébként egy óriási nagy cég, nem engem, hanem a fiamat már egyszer bizony a Nintendo átverte, ahogy...
Mert az áll Nintendo.
Tessék?
Mármint az áll Nintendo.
Nem, a Nintendo maga. Tehát az az óriási nagy világcég, aki a Nintendo. A fiamat egy nagyon agresszív megoldással rábeszélték, hogy vegyen, miközben a fiam azt hitte, hogy ő egy ilyen nyerő szériába került bele. A fiam akkor még 10 éves sem volt, de sorba vette a játékokat, én meg csodálkoztam, hogy mi jelenik meg a számlámon.
Kapta az SMS-eket.
Ez az egyik, a másik pedig, hogy egy héttel ezelőtt kaptam utoljára egy olyan e-mailt, amit mondjuk azt, hogy egy fél órán belül átadtam a hotline-nak, a hotline meg a rendőrségnek.
Lett abból valami?
Hát azt még nem tudom, de hát azt gondolom, hogy nekem jobb lehetőségeim vannak. Nem szeretnék annak a helyében lenni, aki küldte ezt a próbálkozást, ezt a hamis hotline-t.
Aha, szóval tehát az a hotline,
azt is leírta, hogy ahhoz, hogy megmeneküljek, ahhoz hány milliót kell fizetni, ebbe sincs titok, 8 millióért mondta, hogy hajlandó elfelejteni a bűnömet, és bitcoinba kell fizetni.
Mi volt a bűne?
Hát ez most már hagyd ne mondjam el, sok minden aljasság.
Nem bírja el az adás?
Tessék?
Nem bírja el az
nem
adás?
Nem bírja el az adás.
Na jó, szóval egy ilyen ezekkel azért be lehet csapni az embereket, és persze valószínűleg van egy olyan, feltételezem egyébként, hogy milyen bűnökre utaltak, nyilvánvalóan pornográf tartalmakra próbálták, vagy azokat próbálták rábizonyítani önre is. Na most ezzel az a baj, hogy egyébként nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy hát nem láthat engem mindenki minden órában, tehát mindannyiunknak vannak olyan bűnei, amiket egyébként nagyon jó lenne nem látni, és ezt szerintem pontosan tudják ezek a csalók, és ezzel így betalálják az embereket. Most az a kérdés, hogy, és akkor itt jön megint a kritikus gondolkodás, ennek a tanítása. A gyerekek, tehát mondjuk azt, hogy akik kezükbe vesznek, vagy már van online eszközük, mondjuk azt 10 éves kor fölött, ők mennyire fogékonyak a veszélyek megismerésére. Mert hogy az online tartalmakra fogékonyak, azt tudjuk, nagyon könnyen tanulnak akár online, de mi a helyzet a veszélyeknek a felfogásával? Elutasítják,
vagy taníthatók? A gyerekek sokkal gyorsabban tanulnak, mint a mondjuk úgy, hogy az idősek, meg kevésbé izgatja őket. Tehát, hogyha egy gyereket felhívok, hogy a nagymamáddal történt valami, akkor nyilván izgul, de sokkal hamarabb lekontrollálják, hogy honnan jött a hívás, honnan jött a levél, igaz vagy nem igaz. Tehát a gyerekek könnyebben tanulnak, meg eleve nem izgatják annyira fel magukat, tehát hogy a józan ész náluk gyorsabban bekapcsol. Nem jelenti azt ugyanakkor, hogy nem dőlnek ugyanúgy be, mert hogyha ott más technikák vannak, tehát nem véletlen, hogy az ilyen unokával baj van, vagy leégett a nyaralód, vagy hasonló, az sokkal inkább idősebb embereknél van. ilyen fordítva, hogy a nagymamáddal baj van, ez gyerekeknél sokkal ritkább. Hmm. Ott inkább megpróbálnak adott esetben el sem követett dolgokat rábizonyítani, vagy valamit a készülékére küldeni, vagy letiltani, vagy adott esetben azt mondani, hogy nem szép dolog, hogy te a julcsit szekáltad, miközben nem is szekálta. Hmm. Vagy pedig az, amit az én fiammal történt, hogy egy óriás cég mégis elkezd egy kreditkártyát feljegyezni, miközben az ember azt letiltotta. És akkor visszaél addig, ameddig a szülő ezt nem vesz észre.
Egyébként az érdekel, hogy az én online cégekkel, meg webshopokkal kapcsolatban hol lehet, mert nagyon sok az etikátlan, az ingoványos etikájú cégeknek az online tevékenység. Ez, én is beleszaladtam egybe, de az teljesen mindegy, mert félig online, félig pedig offline térben történt az átverés. Most mondok egy példát, van egy online bútor áruház, és ez eladott fa termékként egy bútort. Azt én megvásároltam online, megérkezett, tök jól nézett ki, mint a képen. Azt egy idő után kiderült, hogy ez nem is fa, hanem fóliázott. És akkor ment az adókapok, és akkor először alkudoztak, de utána elértem azt, hogy visszaküldöm a bútort, majd ők elküldik a lóvét. Na, és egy éve nem küldik a lóvét, és nincs mit tenni. Ez egy román cég, tehát még csak azt se lehet csinálni, hogy itt valamit én tudok kezdeni Magyarországon. Nyilván hívogathatom az ügyvédeket, meg kérhetek tanácsokat, és ugyanúgy él és virul ez a cég, és nem tud mit csinálni. Most ezekkel szemben van, ugye ez nem online támadás, de ez hasonló az ön fiának a Nintendós esetéhez, hogy egy nettó átverés. Ilyenkor mi a helyzet? Ezekre van-e már módszer, hogy ezeket hogyan lehet? Van-e eltanulható metodika arra, hogy én milyen lépcsőkön keresztül tudom az igazamat bizonyítani? Én tudom, hogy ez félig-meddig fogyasztóvédelem, de mégis az online térben történik egyfajta átverés.
Hát az online térben ugye rendszeresen történik átverés, emberek százezrei járnak úgy, hogy megrendelnek valamit, és nem azt kapják, vagy adott esetben nem is kapják meg, miközben fizettek. Tehát, hogy ennél is vannak elképzelések, például hasonlóan mondjuk az ügyvédi letéthez, hogy az ember ne közvetlenül fizessen, hanem valahol letétbe helyezze a pénzt, és csak akkor szabadul fel a pénz, amikor az ember tényleg megkapta azt, amit megkapott. Mert hogyha az ember egy teljesen mindegy, hogy azt mondom, hogy egy kínai, egy koreai, egy amerikai, egy magyar cégnél megrendel valamit, majd azt nem kapja meg, hát azért ezt elég sokáig tart bizonyítani, nem beszélve arról, hogy a bírósági eljárás, ha netalántán addig nem jelentenek csődöt.
Hát ez az. Most ez a cég egyébként pont csődöt jelent, tehát azt mondja, hogy ő fizetésképtelen, de ugyanúgy működik.
De ugyanúgy működik, ott van az tovább, online csak nem
és mit tud csinálni?
A cég ném alatt, hanem
nem,
B cég.
Ugyanúgy működik. Igen. Ugyanúgy működik. Tehát ez a fura, azért mondom, ilyenből szerintem nagyon sok van, mert a Covid az megtanított bennünket arra a kényszerre, hogy muszáj online is vásárolnunk, nagyon sokan rajta is maradtak ezen, és persze lásd, él és virul az összes webshop. Vagy hát a legtöbb webshop, és egyik után jön a másik. Ezekre kapunk válaszokat?
Hát ezen dolgozunk, hogy kapjunk válaszokat. Mondom, itt sajnos egy jogállamban mindig csak a törvény az, amely ezt tudja szabályozni. Mi kullogunk a törvényekkel, de nem csak Magyarországon, hanem a világ összes országában. Kullogunk a törvényekkel a trükközők, a becsapók, a lenyúlók után, és ezért mondtam most már kétszer is, hogy én azt gondolom, hogy ez sajnos még 75 év.
Ne legyen igaza. Jó, azt kérem, hogy
kívánom.
Ne legyen a profétája.
Ebben abszolút egyetértünk, tehát hogy kívánom, hogy ne legyen igazam, csak azt gondolom, hogy ahogy látom a pillanatnyi helyzetet, hiszen ezek a különböző csalások, büntények nem hogy csökkentnének, hanem szaporodnak. Mm. Tehát azt gondolom, hogy lesz ebből még 75 év. Hát ezelőtt, hogyha beszéltem például bankokkal, azok a internetes csalással kapcsolatban úgy nevetgéltek, megvonogatták a vállukat. A, nem tudom, hogy ismerte az a tény, hogy Magyarországon 23-ban, tehát a múlt év utolsó negyedévében a bankoknál összesen 14 milliárd forintnyi csalás lépett fel.
Hoppácska, az nem kis, az nem kicsi szám.
Az ennyi,
de erről
szólva,
is fogunk egyébként majd beszélgetni.
Tehát, hogy olyan mértékben szaporodik ez a téma, ez a probléma, nem beszélve arról, hogy a mi személyes tapasztalat alapján tudjuk mondani, hogy egyik oldalról van bizonyos rendszer, ami úgy kezd kialakulni, de csak egyes országokban, még az olyan váratlan országokban is, mi kaptunk például a Nemzeti Banktól egy felkérést, hogy egy nagy magyarországi bankot támadnak, de nem tudnak velük szemben mit csinálni, mert Magyarországon kívülről Oroszországból támadják. Ott elértük azt, hogy a orosz szolgáltató, tehát a szerver szolgáltató, bocsánat, leszette ezt a támadót. A másik oldalról meg Ukrajnából szinte nem is szoktak válaszolni. Tehát ez országfüggő is.
Fú, na jó van. Folytatom már mindjárt a műsort. Igen, hogy van, igen, Kálmán György. Kálmán György a következő vendégem, és vele biztos, hogy fogunk erről beszélni, amit az imént mondott, az óriási száma 14 milliárd forintnyi csalás, hogy ennyi történt, úgyhogy na, ezekről is szó lesz. Edvi Péter, nagyon köszönöm, hogy itt járt ma nálunk.
Köszönöm szépen az interjút, kellemes estét!